Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek körlevélben kéri a papságot, hogy szombaton 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a Szentatya temetési szertartásán. A főpásztor szombaton 18 óra 30 perckor Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az Egri Bazilikában, a szertartást rádiónk élőben közvetíti majd. A Szentatya gyászszertartását tehát szombat délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Orbán Viktor miniszterelnök és Súlyog Tamás köztársasági elnök is részt vesz a szertartáson. A Magyar Közlönyben megjelent a rendelet arról, hogy a kormány nemzeti gyásznapot rendelt el Ferenc pápa temetésének napjára, azaz szombatra. A Szentszéki Sajtóközpont közzétette a tervet, milyen lesz Ferenc pápa síremléke. A sírkövön csak a Franciscus felirat, a fülke falán pedig mellkeresztjének reprodukciója látható. A síremléket a Santa Maria Maggiore Bazilika baloldali mellékhajójában alakítják ki. Ha lesz Európai Uniós tagsága Ukrajnának, akkor nem lesz pénz, amit haza lehetne hozni. Ha ez megtörténik, akkor a mezőgazdaságnak és az Európai Uniós pénzeknek is kampó, fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve vagy egyik, vagy másik. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt mondta, Magyarország jövője 15-20 éves távlatban is eldőlhet Ukrajna Európai Uniós tagságának kérdésén. Emlékeztetett, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már bejelentette, hogy 2030-ig meg kell történnie Ukrajna uniós csatlakozásának. Ukrajnának és Oroszországnak is le kell mondani a néhány olyan területről, amelyet ellenőrzésük alatt tartanak, jelentette ki az amerikai alelnök. Az Indiában járt J.D. Vance azt mondta, a javaslatok területek cseréjét és a konfliktus befagyasztását írja elő nagyjából a jelenlegi frontvonalak mentén. Hozzátette, hogy az oroszoknak és az ukránoknak is igent kell mondaniuk, különben az Egyesült Államok kilép a béke folyamatból. Nagyszabású orosz rakéta és drón támadás érte Kijevet előző éjszaka, 9 ember meghalt és további 63 megsebesült, köztük legalább 6 gyermek, közölték az ukrán hatóságok. A béketárgyalások első lépésének teljes és feltétel nélküli tűzszünetnek kell lennie, amit azonban Oroszország jelenleg nem hajlandó elfogadni, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A gyermekek védelmét nem előzheti meg senki és semmi, hiszen a gyermek áldás a nemzetnek, a hazának, a családnak és minden teremtett ember számára. Ezt hangsúlyozta a köztársasági elnök Szegeden a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal gyermekvédelmi konferenciájának megnyitóján. Súlyog Tamás azt mondta, mi magyarok egy családcentrikus nemzet vagyunk, és a család legféltettebb kincsei a gyermekek. Kisrigó László szegedcsanádi püspök köszöntőjében azt emelte ki, ma már Magyarországon tökéletes az együttműködés az állam és az egyház között a szociális karitatív célok megvalósításában. Hozzátette, hogy ugyanakkor ehhez szükség van a civil szervezetekre és a magánszemélyekre is. Elmondta, ma már nem elég a jó szándék, hanem komoly szaktudást, szakmai ismereteket is igényel a gyermekvédelem. A bölcsödék fontos szerepet játszanak, mert segítik az anyák munkába állását, munkahelyet teremtenek az adott településen és odavonzák a fiatal családokat. Ezt mondta a családokért felelős államtitkár a Magyar Református Szeretetszolgálat bölcsödei szakmai konferenciáján. Konz Zsófia ismertette, még 2010-ben 32.500 bölcsödei férőhely volt, most arra majdnem 70.000 és 900 olyan település van, ahol akkor még nem is volt ilyen intézmény. Végül az időjárásról. Kettőség jellemzi a folytatásban az országot, nyugaton majd zártabb lesz a felhőzet, tartósabb eső alakulhat ki, míg keleten többet süt a nap, és záporok, zivatarok fordulhatnak újra elő, sokfelé felélénkül, megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Thank you.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görög-katolikus műsorát hallják. Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. A keresztény hit lényegét talán senki sem fogalmazta meg jobban, mint az első század derekának egyik római hivatalnoka. Amikor Festus, Palesztina prokurátora, Agrippa király elé vezeti az elfogott pálapostolt, röviden így adja elő ügyét. A vádlók előálltak, de nem hozakodtak elő ellene olyan gonoszság vádjával, mint én gondoltam volna, hanem vallásukkal kapcsolatban volt vitás kérdésük vele, és valami meghalt Jézust illetően, akiről Pál azt erősítgette, hogy él. Ez volt az, amit néhány évvel Jézus halála és feltámadása után egy pogány ember megragadhatott a keresztény prédikációból. És ez a keresztény hit lényege ma is. Hiszünk a feltámadt és köztünk élő Jézus Krisztusban. Ebből a hitből születtek meg azok a gondolatok is, melyeket mai fél óránkban megosztunk önökkel. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Sziasztok!
Műsorunk első perceiben azokkal a gondolatokkal emlékezünk Ferenc pápára, melyet a Dilexit Nos szeretett minket kezdetű enciklikájában hagyott ránk. Az enciklikából Kocsis Fülöp érsekmetropolita olvas fel.
Ferenc pápa Dilexit Nos kezdetű enciklikája. Szeretett minket, mondja Szent Pál Krisztusról, és így kívánja felhívni figyelmünket arra, hogy semmi sem szakíthat el minket Krisztus szeretetétől. Pál határozott bizonyossággal állíthat ezt, hiszen maga Jézus biztosította tanítványait, szerettelek titeket. Az Úr ma is azt mondja nekünk, barátaimnak nevezlek titeket. Nyitott szíve mindig megelőz minket, s feltétel nélkül vár ránk, hogy megossza velünk szeretetét és barátságát. Elvégre először ő szeretett minket. Jézusnak köszönhetően megismertük és hittel elfogadtuk a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket. A szív szimbóluma gyakran szolgál Jézus Krisztus szeretetének kifejezésére. Egyesek kétségbe vonták, hogy a szív szimbólumának vajon ma is van-e még bármi jelentősége. Mivel azonban olyan korban élünk, amelyben könnyen felszínesek maradhatunk. Nyugtalan kapkodunk egyik dologtól a másikhoz, azt sem tudva miért, és közben az a veszély fenyeget minket, hogy telhetetlen fogyasztók leszünk egy olyan piaci rendszer rabszolgái, amelyet nem foglalkoztat az emberi élet mélyebb értelme, ezért mindannyian rászorunk arra, hogy ismét felfedezzük a szív jelentőségét. A klasszikus görög nyelvben a kardia szó az emberek, az állatok és a növények legbelső alkotó részét jelöli. Homérosznál nem csak az ember testi, hanem lelki és szellemi középpontjára is vonatkozik. Az Iliászban a szívhez kapcsolódik a gondolkodás és az érzés, amely szoros egységben van egymással. A szív az emberi törekvések középpontja. Az a hely, ahol megszületnek az ember legfontosabb döntései. Platonnál a szív, mint egy egységbe fogja az ember értelmi és ösztönös dimenzióit. Mivel a magasabb rendű lelki képességek parancsai és a szenvedélyek egyaránt az ereken áthaladnak, az erek pedig a szívben futnak össze. Az ókortól fogva tudjuk tehát, mennyire fontos, hogy ne csupán különböző képességek összességének tartsuk az embert, hanem a test és a szellem egységének, amelynek egységalkotó középpontja van. És ez a középpont értelmi hátteret és támpontokat kínál mindannak feldolgozásához, amit az ember átél. A Biblia szerint Isten szava eleven és hatékony, átható be minden kétélű karnál, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. A Biblia szerint tehát a szív olyan középpont, amely a külsődleges jelenségek mögött rejlik, még azok mögött a felszínes gondolatok mögött is, amelyek összezavarnak minket. A feltámadott Krisztussal megtett titokzatos útjuk során az Emmauszi tanítványok féltek. A zavarodottság állapotában voltak, kétségbeesés és csalódás vett rajtuk erőt. Emögött, és ennek ellenére azonban történt velük valami a mélyben. Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton. A szív egyúttal az őszinteség helye is, ahol senki sem hátadhatja magát, és nem bújhat álarcok mögé. Alapvető esetben feltárulnak valódi szándékaink. Az, amit valóban gondolunk, hiszünk és akarunk. Azok a titkok, amelyeket senkinek nem mondunk el. Azaz végső soron saját mezítelen igazságunk. A szívünk mentes a látszattól és a hazugságtól. Az lakozik benne, ami hiteles és valódi, az, ami teljességgel mi vagyunk. Ezért kérdezte Delila Sámsontól, aki nem árulta el neki ereje titkát, hogyan mondhatod, hogy szeretsz, amikor a szíved nincs velem? Csak akkor ismerte fel, hogy egész szívét feltárt előtte, amikor feltárta rejtett titkait. Az ember legsajátabb és igazi valóságát sokszor hatalmas lombrétek fedi és rejti el. Ezért csak nehezen tudjuk megismerni magunkat. És még nehezebb, hogy megismerjük a többi embert. Csalárdabb a szív mindennél, és javíthatatlan ki ismeri, mondja Jeremiás próféta. Érthető tehát, miért int bennünket a következőképpen a példabeszédek könyve. Idézem. Minden másnál jobban óvd a szívedet, mert abból fakad az élet. Vesd el magadtól a száj hamisságát. Eddig az idézet. A merő látszat, az őszintétlenség és a színlelés árt a szívnek, megrontja a szívet. Jól lehet, sokszor azon vagyunk, hogy olyasminek mutassuk magunkat, ami nem vagyunk. A döntő mindig a szívünk. A szívünkben nem az a fontos, hogy minek mutatjuk magunkat kifelé, és mit próbálunk elrejteni. A szívünkben valóban önmagunk vagyunk. Csak ezen alapulhat minden teherbíró tervünk az életünkkel kapcsolatban, hiszen a szívünk nélkül semmit nem tudunk fölépíteni, ami értékes lehet. A külsőségekből és a hazugságokból csak üresség fakad. Hasonlat gyanánt szeretném fölidézni azt, amit más alkalommal már elmeséltem. Gyermekkoromban, farsang idején a nagymamám szalagos fánkos sütött nekünk. A tésztája rendkívül könnyű volt, és amikor bedobta az olajba, gyorsan feldagadt. Amikor viszont enni kezdtük, kiderült, hogy belül üres. Abban a nyelvjárásban, amelyet beszéltünk, mentirásznak, vagyis hazugságnak nevezték ezt a fajta fánkot. Nagymamám el is mondta, miért. A fánk olyan, mint a hazugság. Nagynak néz ki, de nincs benne semmi. Sopa hamisság, nem is valódi. Jobb, ha nem keresünk felszínes kikapcsolódási formákat, és nem alakoskodunk mások előtt, hanem szembenézünk a valóban lényeges kérdésekkel. Ki vagyok én igazán? Mit keresek? Milyen irányultságot akarok adni az életemnek? A döntéseimnek és a tetteimnek. Mi okból és mi célból vagyok ezen a világon? Hogyan akarok visszatekinteni az életemre, amikor majd véget ér? Milyen értelmet adok annak, amit átélek? Ki akarok lenni mások szemében? Ki vagyok Isten számára? Ezek a kérdések elvezetnek a szívünkhöz. Fontos, hogy a mai cseppfolyós világban ismét beszélni kezdjünk a szívről, vagyis arról a helyről, ahol származásától és életkörülményeitől függetlenül minden ember egybe tud gyűjteni mindent. Innen fakad és itt gyökerezik minden ember valamennyi meggyőződése, szenvedélye és döntése. Csak hogy olyan társadalomban élünk, amelyet olyan emberek népesítenek be, akik szüntelenül fogyasztanak, csak az adott napnak élnek. A technológia kapkodó ütemét és lármáját követik, és nincs meg bennük az a türelem, amely szükséges ahhoz, hogy belebocsátkozzunk a belső élet folyamataiba. A mai társadalomban az a veszély fenyegeti az embert, hogy elveszíti a középpontot, saját centrumát. A mai ember sokszor szétszórt, megosztott, szinte semmilyen belső életelve nincs, amely egységessé és harmonikussá tehetné gondolkodását és cselekvését. Azok a magatartás formák, amelyek sajnos széles körben elterjedtek, túlságosan nagy teret engednek a technológia és a racionalitás dimenziójának, vagy éppen az ösztönöket nyomatékosítják. A szívnek már nem maradt hely. A mai cseppfolyós társadalom sokféle problémát fölvet, de emberségünk mélyen rejlő középpontjának, a szívnek a leértékelése jóval korábbra nyúlik vissza. Már a kereszténységet megelőző görög racionalizmusban fölfedezhető, és szinte jelen van a kereszténység után kialakuló idealizmus és materializmus különböző válfajaiban. A szívről megfeledkezett az emberről szóló tan, az antropológia és a nagy filozófiai hagyomány is idegennek érzi magától a szív kifejezést, amely helyett más fogalmakat részesít előnyben, például az értelmet, az akaratot vagy a szabadságot. Eleve a szív szó jelentése is bizonytalan lett, és már nehezen mondható meg, milyen helyet foglal el az ember tapasztalati világában. Talán azért alakult így, mert a szívet nem lehet egykönnyen világos és szabatos eszmeként kezelni, vagy mert együtt jár vele az önismeret kérdése. És kiderül, hogy azt ismerik a legkevésbé, ami a legmélyebb bennünk. Még akkor sem feltétlenül találkozunk önmagunkkal, amikor másokkal találkozunk, ha egyszer gondolkodásformánkat visszás individualizmus vezérli. Sokan biztosabbnak érzik, ha gondolatrendszerüket az értelem és az akarat szférájára alapozzák, amelyet jobban át tudnak látni. Mivel nem sikerült teret engedni a szívnek, és nem tudtuk megkülönböztetni egymástól elkülönítve szemlélt emberi képességeinktől és szenvedélyeinktől, háttérbe szorult az a meggyőződés, mely szerint van személyes középpontunk, ahol elsősoron a szeretet az egyetlen valóság, amely egyesíteni tud minden mást. Ha nem tartjuk fontosnak a szívet, azt sem tartjuk már fontosnak, mit jelent a szívből szólni, szívvel cselekedni, éretté válni szívünkben és gyógyítani a szívet. Ha nem ismerjük el, milyen különleges a szív, nem veszük észre azokat az üzeneteket, amelyek nem érthetők meg pusztán az értelem segítségével. Nem lesz szemünk arra, milyen gazdagság rejlik másokkal való találkozásainkban. És nem lesz érzékünk a költészethez. Saját élettörténetünket és múltunkat is szem előtt évesztjük, mivel személyes élettörténetünket a szívünk alakítja ki. Életünk végén pedig csak ez fog számítani.
Húsvét utáni első vasárnapunk ezt a címet viseli. Tamás apostol érintésének emléknapja. Ezt az elnevezést a Szent Liturgián olvasott evangéliumi elbeszélésről kapta. Az evangéliumi híradás arról szól, hogy Jézus hogyan jelenik meg feltámadása után 8. napra tanítványai között, hogy eloszlassa Tamás apostol hitetlenkedését, kételyeit. A témáról dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópapot, morálteológust, egyetemi tanárt hallgatjuk.
Bármilyen nehéz is kimondani, van az apostolok között egy földhöz ragadt gondolkodású apostol, Tamás. Tamás azt mondja, addig nem hiszi el Jézus föltámadását, amíg a saját kezeivel nem tapogatja meg a sebeit, amíg a saját szemével nem látja a föltámadottat. Ugyanez a földhöz ragadtság ma is kísért. Kísért a földhöz ragadtság a hit területén. Ma is kijelentik ugyanis sokan, hogy csak azt hiszik el, amit látnak, amit megtapasztalnak. Az ilyeneknek szoktam mondani, a radioaktív sugárzás sem látja, mégis van, és nem egészséges benne élni. Persze ez legalább mérhető. Vannak azonban olyan dolgok, ami nem bizonyítható, nem mérhető. Senki sem tudja bebizonyítani, hogy szeretem a kislányom, hogy tisztelem a tanáraim, hogy van bennem szorongás a halál miatt. Pedig ezek is vannak, és nagyon is befolyásolják a mindennapi döntéseimet. Istennel is hasonló a helyzet. Nem közelíthetünk hozzá csak a biológiai szemünkkel, hogy csak azt fogadom el, amit látok, amit megfogok. Isten is van, és szeret minket, de ez tudományosan sohasem bebizonyítható. Az ember nem ragadhat le a földre, nem redukálhatja magát a biológia szemére, nem tagadhatja le, hogy a lelkének is vannak szemei, amit a tudomány sohasem érhet utol. Kísért a földhöz ragadtság a gondolkodásunkban is. Tamásnak 10 apostol bizonygatta, hogy föltámadt Jézus. Ő mégis csak azt hajtogatta, csak az az igaz, aminek én utána jártam. Rendkívül nehéz az olyan emberekkel, akik a földhöz ragadnak gondolkodásukban, és nem hisznek senkinek, nem hallgatnak senkire. Egy problémás ember akkor menthetetlen, amikor nem hallgat senkire. Ami persze nem egy pillanat alatt alakul ki. Az emberléthez szükségszerűen hozzátartozik annak alázatos belátása, hogy csőlátásom van, hogy az igazságot csak részben látom, és rászorulok mások tudására, tapasztalatára, öregségében lecsapódott kristálytiszta bölcsességére. Kísért a földhöz ragadtság a politika területén. Nem számítanak az elvek. Nincs szava a püspöki karnak és a papnak, csak adjon a mindenkori kormány, adjon sokat, és lehetőleg ne kelljen érte sokat dolgozni, és ne ellenőrizzen senki. Nem is merem jellemezni ezt a mentalitást, hogy mindegy ki, csak adjon nekem. Gerincünket adjuk, csak jól éljünk. A biológiai szemünknek akarunk hinni, a lelki szemünk helyett. A biológia szemét pedig könnyű becsapni. Kísért a földhöz ragadtság az egészséges életvitel területén. Atya, én már így élek 40 éve, én már nem változtatok, mondják sokan. Bele ragadunk az egészségtelen kényelembe, a mozgásszegény mindennapokba, a mértéktelen és buta étkezésbe, a felelőtlen egészségrombolásba. Sorolhatnánk még. Kísért a földhöz ragadtság, mint ahogy Tamást is megkísértette. Ez a földhöz ragadtság nem csak a hitet teszi tönkre, hanem egyáltalán az ember lényegét, az emberségét. Ami reményteli, Jézus újra megalázkodik. Megmutatja a sebeit, nézd Tamás, itt vannak a sebeim. Úgy közeledik ehhez a földhöz ragadt emberhez, ahogy azt ő megérti. Ha hosszabb, rövidebb időre meg is kísért minket a földhöz ragadtság, Isten majd megtalálja annak módját, hogy hogyan emeljen fel minket, hogy hogyan rázzon fel minket, hogy értsünk a szóból.
Krisztus húsvétja az én húsvétom. Krisztus feltámadása az én föltámadásom. Ez a címe Bacsoka Pál atya írásának. Az egykori görögkatolikus püspöki helynök mai feltámadásaink, újrakezdéseink lehetőségeiről elmélkedik úgy, hogy a nagy titok szemléléséhez a keleti egyház feltámadás ikonját állítja elénk. Gondolatait Mohai Gábor előadó művész tolmácsolja.
60-as években az egyik Borsod megyei községben voltam lelkész néhány évig. Ott az volt a szokás, mint sok más községben is, hogy a húsvéti feltámadásra még a hajnali pirkadás előtt gyülekeztünk. És mire vége lett a feltámadási körmenetnek, akkorra kelt föl a nap. Az Isten tiszteletnek és a természet ébredésének ez az egybeesése csodálatosan érzékeltette mindazt, amit húsvét jelent. Átmenet, héberül pászka, a halál és bűn sötétségéből az élet fényességébe. Mert a halálból az életre és a földről az égbe átvitt minket Krisztus Istenünk, kik az ő győzelmét énekeljük. Átvitt minket. Már megtörtént az átmenet, és ez nagyon lényeges. Nem csupán a ködös, sokunk előtt szinte meseszerűnek ható jövőben bekövetkező esemény a nagy feltámadás, hanem már megtörtént. Igaz, én nem támadtam fel, és mindannyian előtte vagyunk ennek a nagy feltámadásnak. De vannak életünkben, ha szabad ezeket így nevezni, kis feltámadások. Gondoljunk csak a bűnös asszony esetére, aki Simon farizeus házában olajjal kente meg Jézus lábát, könnyeivel öntözte, hajával törölgette. Nem volt-e számára feltámadás, amikor meghallotta Jézus áldott szavát? Hited megszabadított, menj békével! Vagy a mindenkitől lenézett, megvetett Zakeus története. Ma üdvösség köszöntötte házra. Nem volt-e számára a bűnből, a megvetettségből való feltámadás hallani e szavakat? A jerikói vaknak mondott szó. Menj, hited meggyógyított téged. És sorolhatnám a történeteket, melyek mind egy-egy ilyen kis feltámadásnak a tanúi. És ha rágondolunk a magunk életére, a magunk kis feltámadásaira, bizony sokszor, nagyon sokszor hallottuk ezeket az életadó szavakat, minden gyónás után. Menj békével, minden szent áldozáskor, lelkem és testem meggyógyulására. Minden liturgia áldásában, amely az életadó Krisztussal való közösségemet építi, erősíti. Mi, keresztények, már most belekóstolunk a feltámadás előízébe, részesedünk örömében, erejében. Úgy érezhetjük magunkat, mint az ikonképünk jobb oldalán, kezében botot tartó János apostol, aki még úton van, de már rávetődik a feltámadottból sugárzó fényesség. Ikonunk, mint általában a keleti húsvéti ikonok, Krisztusnak az alvilágba való leszállását ábrázolja. Péter apostol levelében olvassuk, teste szerint megölték ugyan, de a lélek életre keltette. Így elment a börtönben sínylődő lelkekhez is. A börtön, az alvilág, a pokol. Jézus lábai alatt a pokol ledöntött kapui, zárai, kulcsai szanaszét hevernek. Az üdvözítő kézen fogva kivezeti Ádámot és Évát a halálból. Az ikon bal oldalán keresztelő Szent János, aki mintegy bemutatja az alvilágban várakozó igazaknak, Salamonnak, Dávidnak és a többieknek, az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Így énekeljük ezt az egyik szombati vecsernyében. Rettegéssel nyíltak meg előtted, Uram, a halálkapui, a pokol ajtón állói pedig látván téged, megfélemlettek. Mert az érckapukat összetörted, a vaszárakat elhárítottad, és kivezettél bennünket a sötétségből és a halál árnyékából, és kötelékeinket feloldottad. A kép alján a megkötözött alak a bűnt és a halált jelképezi. A te kereszteddel, Krisztus üdvözítő, a halál uralma megbontatott, és az ördög csalárdsága megszűnt. Ezért az én legnagyobb ünnepem a húsvét. Az ünnepek királyi és uralkodói ünnepe, és az ünnepélyek ünnepe. Mert Krisztus húsvétje az enyém is. Krisztus feltámadása az enyém is. Tegnap felettemet kezdtem el, Krisztus. Veled ébredek ma, a feltámadóval. Már isszuk az új italt, a Krisztus sírjából csörgedező halhatatlanság forrását. Részesedünk a szőlőtőke új terméséből, és reményünk valósult át teljes hittel várván, örvendezzünk.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szobocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. A mai adásban megismételjük a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat évértékelőjéről készült összeállításunkat. Az eseményen a 2024-es év kapcsán Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke, a vármegye legfontosabb eseményeit, fejlesztéseit ismertette. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
A Magyar Mártai Szeretetszolgálat Tokaji Kistérségi Támogató Szolgálata mellett további 4 településen 6 egészségügyi és szociális alapszolgáltatást fejlesztettünk. Tavaly év végéig a támogatottak 13,5 milliárd forinttal számoltak el, ez a szám 2025-ben terveink szerint az 50 milliárd forintot is el fogja érni. És még mindig maradjunk az eredményeknél, ugyanis 9 településen befejeződtek a belterületi útfelújítások, közel 17 kilométer hosszan, miközben a közút kezelésében a lévő 4 és 5 személyi utak felújítási terve is jó részt elkészültek, ebben az évben pedig már megkezdődhet a kivitelezés, ami szerte a vármegyében több mint 83 kilométer útfelújítás jelent, közel 9,5 milliárd forint értékben. Korábban említettem, hogy aki tud és akar, annak munkát tud adni vármegyénk. Ebben van egy nagy segítségünkre a foglalkoztatási paktum, melyet konzorciumban a kormányhivatallal, valamint a vármegyénk fejlesztési ügynökségével végzünk. Célunk a vármegye gazdaság és foglalkoztatás fejlesztése, a helyi foglalkoztatás bővítése, a befektetés ösztönzés és a gazdaság élénkítés, amely hozzájárul a vármegye népességének megtartásához. A célok megvalósítását a széleskörű vármegyei szakmai partnerség segíti. A Foglalkoztatási Gazdaságfejlesztési Fórum a maga 18 szakmai tagszervezetével, valamint a fórum irányító csoportja. Önkormányzatunk 2023-ban elkészült a projektfejlesztéssel, és a tavalyi év végén a projekt megvalósítási időszakába léptünk. Ezzel együtt a monitoring tevékenység ellátását is megkezdtük. Időközben a helyi paktumoknak és partnereinknek, valamint sok más gazdasági szereplő összehangolt tevékenységének köszönhetően Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Magyarország egyik gazdasági motorja lett, tényleg arra az útra léptünk, amit miniszter úr is kijelölt számunkra. 2023-ban az egy lakosra jutó termelési érték országos átlaga 5,7 millió forint volt. Ez Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 7,3 millió forint, amivel a 19 vármegye közül a 7. helyen állunk. Szeretnénk a fejlődés ütemét fenntartani, és ezzel együtt további erősíteni a vármegye gazdaságát, ezért az új paktumban is ambiciózus vállalásokat tettünk. Vállaltuk, hogy legalább 3500 fő munkanélkülit, és több mint 400 fő inaktív szemét bevonunk a programba, illetve hogy a program végére elérjük, hogy legalább 2200 fő dolgozzon azok közül, akik még most munkanélkül vannak. konzorciumi partnerünk, a kormányhivatal ebben a küldetésben azt vállalta, hogy a munkáltatóknak különböző bértámogatási konstrukciókat kínál, míg az álláskeresőknek foglalkoztatást és segítő szolgáltatásokat nyújt. Másik konzorciumi partnerünk, a Vármegyei Fejlesztési Ügynökségünk pedig többek között azt vállalta, hogy ösztönzi a tudatos helyi termékfogyasztást és vásárlást, valamint helyi vásárokat szervez, ezzel együtt továbbfejleszti partnerhálózatát. Tavaly decemberben pedig a Top Plus források felhasználása, azt gondolom, ezt nyugodtan kijelenthetem, egy új szintet lépett, együttműködési megállapodást kötöttünk Miskolccal, és hogy mi is van emögött. Ez hozzátartozik, hogy ma már önmagában éles határokkal rendelkező megyei jogú város nincs. Létezik viszont egy agglomerációval rendelkező város, amely meghatározza a vármegye életét, épp úgy, mint a város életét. Ugyanakkor a város Miskolc kétségtelenül térségszervező szerepet is ellátó település, és kétségtelen az is, hogy a vármegye lakosságának 24%-a Miskolcon él. Ebben a szerepében nélkülözhetetlen az együttműködés a vármegye és Miskolc között, ezért tavaly decemberben együttműködési megállapodást kötöttünk, amelyben kiemelten kezeljük a vármegye önkormányzata, mint területi szereplőnek a terület és település fejlesztési operatív program plusz feladatai belül Miskolc 31,3 milliárd forintos fejlesztési forrását. Ezzel is azt kívánjuk elérni, hogy Miskolc és a vármegye képes legyen megtartani lakosságát, és vonzóbbá tegyük a vármegyét és Miskolcot, és ugye tudjuk, polgármester úr, hogy együtt erősebbek vagyunk. Még mindig maradok a Top Plusznál, de most már önkormányzatunk saját projektjeit szeretném bemutatni, ahol a menedzsment, azaz a koordinációs, tervezési, végrehajtási feladatainkon túl együtt munkát is végzünk, mivel tulajdonképpen megvalósítjuk ezeket a projekteket. Kezdjük a helyi román fejlesztési programunkkal. Ebben megtalálhatók a hátrányos helyzetű csoportoknak szóló közösségi programok, a társadalmi befogadás, a társadalmi kohézió és identitás, a munkaerőpiaci kompetenciák erősítése, ahogy megtalálhatók benne az egészségfejlesztési, egészségügyi prevenciós, valamint szociális alapszolgáltatásokhoz és a gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformáló programok is. Mindezt a Top Plus program keretében 2,5 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból, a Bora 94 vármegyei fejlesztési ügynökségünkkel, valamint a Magyar Vöröskereszt Borsodabony-Zemplén vármegyei szervezetével konzorciumban valósítjuk meg, így együtt 2027-ig több mint 1900 programot terveztünk, amivel több mint 50 ezer hátrányos helyzetben lévő embernek tudunk majd segíteni. 2024-ben 197 programot már megvalósítottunk, ami 7287 fő elérését eredményezte. Területfejlesztési céljaink között a nemzeti és vármegyei identitás tudat megtartása és erősítése is mit jelentő szerepet kapott ebben a programban. Ennek keretében színházi előadások, családi napok, tematikus kirándulások, hagyományőrző események, rajz és makett versenyek, interaktív mesepedagógiai programok is szerepelnek, ahogy kínálunk ismeretterjesztő és szemléletformáló programokat, ezen belül pályaorientációs, pénzügyi tudatosságot fejlesztő és környezetvédelemmel kapcsolatos épp úgy, mint egészségmegőrző prevenciós előadásokat, valamint tájékoztató kampányokat, vagy épp a szociális készségeket fejlesztő foglalkozásokat is. Továbbra is hangsúlyosak a családoknak és a szépkorúaknak szóló programjaink, mint az egyensúlyban az anyaként és az aktív időskort népszerűsítő események. Most pedig a Vármegyeháza épületének energetikai korszerűsítéséről fogok beszélni, amelyre 2,5 milliárd forintot határoltunk le. Ez egy olyan saját projektünk, amire már most méltán büszkék lehetünk. Ehhez kapcsolódik a Vármegye önkormányzat tulajdonában lévő további két ingatlan belső felújítása, átalakítása és közösségi funkciókkal való ellátása. Mert, mint arra majd külön is kitérek, a Vármegye közösségének és identitásának erősítése mellett saját közösségünk építésével és erősítésével is foglalkozunk, már csak a hitelességünk kedvéért is. Visszatérve a vármegyeháza felújításához, közvetlen célunk az épület energiahatékonyabb üzemeltetése, ezzel pedig a költségmegtakarítás elérése. A műszaki tervdokumentáció saját teljesítésben elkészült, valamint kiírtuk a kivitelezés közbeszerzési eljárásait is. A kivitelezés tervezett kezdete 2025 első negyedév, vagyis mi tulajdonképpen az évértékelő után összepakolunk és átköltözünk a szomszédba. Jó kapcsolatunkat is mutatja, hogy vendégül látnak bennünket, ugye főispánul. Köszönöm itt is most még egyszer. Újra visszatérve a vármegyeháza felújítására, a projekt nagyságáról engedjenek meg pár adatot. A klasszicista stílusú műemléki épület felújítandó része 4377 négyzetméter alapterületű. A rekonstrukciós munka során a szakemberek felújítják a vármegyeháza 4200 négyzetméteres homlokzatát, az épület 670 négyzetméteres mészkő alaplábazati burkolatát és 15000 négyzetméternyi falfelületet, valamint lecserélik, illetve felújítják a vármegyeháza 224 külső nyílászáróját, 12 értékes ajtót és ablakot pedig restaurátor újít föl. Maradva még mindig az úgynevezett saját projektjeinknél, ám egy egészen más oldalát megvilágítva szeretnék beszélni önként vállalt feladatainkról, hiszen ezekből is volt bőséggel a tavalyi évben is. Amikor is több olyan ügy mellé odaálltunk, amelynél úgy éreztem, hogy emberi kötelességünk azt támogatni. Tavaly vendégül láttuk az ország toxikológusát, dr. Zahér Gábor főorvos urat, aki rendhagyó program keretén belül segítségünkkel több mint 600 fiatalnak tartott preventív előadást egyazon időben, élőben és online. Ez azonban csak egy szelete annak az átfogó programnak, amelyben 2,5 millió forintot fordítottunk arra, hogy fiataljaink tudatos emberré válva nemet mondjanak a kábító hatású szerekre, mert a fiatalok jelentik számunkra a jövőt. Ebben partnerünk egy másik területen, Galamb Alex Pékcukrász, akivel szintén remek kapcsolatot ápolunk. Tavaly is több közös karitatív programot szerveztünk, az, amit Alex képvisel, tökéletesen összecseng a mi céljainkkal és értékeinkkel, és így közösen sok száz gyermek számára tudtunk segítséget nyújtani. A jövő mellett azonban a jelen ütőerén is ott tartjuk az újunkat. Aktív időskor központunk tökéletes példája annak, hogy lehet és meg lehet élni a jelent. Itt ebben a körben is szeretném kiemelni és megköszönni az önkéntesek munkáját. Nélkülük a központ nem lehetne olyan aktív, mint amilyen aktívek a szépkorúak. És ilyen szívügyem, és azt gondolom mindannyiunk szívügye a Vármegye önkormányzatánál az értéktár is, amely 2013-ban alakult, az azóta eltelt 11 esztendőben pedig szépen növekszik. Benne több mint 260 vármegyei értéket tartunk számon, vármegyénkben már 77 települési és 2 tájegységi értéktárbizottság működik. Több rövid filmet készítettünk, amelyek megmutatják azokat a kincseket, amit ez a vidék rejt. Nagy sikere volt az értéktár vetélkedőnknek, amelyen több mint 300 diák vett részt, és még sorolhatnám a programokat, amelynek induló pontja, értékeink megóvása és továbbadása, ahogyan alapvető emberi érték számunkra az is, hogy segítjük, együttműködünk a helyiekkel, a helyi közösségekkel. Továbbra is intenzív és értékes kapcsolatot ápolunk a katonassággal, melynek zenekarai már szinte hazajárnak a díszterembe koncertezni, és helyt adtunk a Honvédelmi Minisztérium konferenciájának is. Önkormányzatunk 2023-ban belekóstolt a könyvkiadásba, izgalmas kaland volt, csodás eredményekkel és élményekkel. Megjelent két helytörténeti kötetünk, egy gasztronómiai témájú, szintén helyi értékekre fókuszáló kiadványunk, és a Vármegye meséit csokorba szedő Borsodi Madárka. A mesekönyvet tavaly is elvittük óvodákba, iskolákba, idős otthonokba, ahol Zemborszki Eszter hivatalos mesemondó mesélt a szépkorúaknak. A mese varázsa kortalan és önálló életre kell, bárhol hangozzék el. Ezt igazol a Borsodi Madárka egész különleges utat jár be megjelenése óta, gyakorlatilag bejárta a világot, eljutott Amerikába is, ahol az ottani magyar közösség többek között színdarabot is készített belőle. Most pedig rátérnék az egyik legnagyobb önként és a közösség érdekében vállalt feladatunkra, az Edelényi Kastélysziget üzemeltetésére. Önkormányzatunk 2023. június 15-ével kapta meg a nemes és nehéz, de új távlatokat adó feladatot. Az újranyítás fél évében 16 ezeren voltak kíváncsiak a kastélyra. A titok abban rejlik, hogy a család minden tagjának kínáltunk programokat, eseményeket ezt 2024-ben is tartottuk, hiszen, mint tudjuk, jól bevált recepten érdemes változtatni. Tavaly is folytatódott az együttműködésünk a Magyar Nemzeti Múzeummal, és Edeni látta a vendégül az 1100 éve Európában, 20 éve az Európai Unióban elnevezésű országos vándortárlatot. És volt a kastélyban színházi előadás, kertmozi, gyermeknap, adventi programok, komoly zenei koncertek, családi napok, természetvédelmi tematikájú programok, múzeumpedagógiai események, valamint sport és kastélytúrák. Felsorolni is nehéz és sok azt a sok eseményt, amellyel tavaly is vártuk a látogatókat. Több mint 45 féle témában rendeztünk programokat, amit külön kiemelnék. 514 pár fogadott polgári szertartás keretében örök hűséget egymásnak az Edelényi Kastélyban. Végül egészen pontosan 24.257 látogatóval zártuk az évet, azt gondolom ez egy remek szám. A Vármegye, az ország és a világ minden tájáról érkeztek hozzánk látogatók, jártak a kastélyban kínai, Egyesült Államokbeli, holland, svéd, német, francia, román, ukrán, svájci, belga és Egyesült Királyságbeli látogatók, sőt, mi is megmutattuk a kastélyt a hozzánk érkező delegációknak. Az Edelényi Kastélyszigeten sok külföldi turistát köszönhettünk, mint ahogyan korábban már említettem, és mi is sok külföldi szakmai eseményen vettünk részt, ahogy külföldi delegációkat is fogadtunk. Jártunk Lengyelországban, Belgiumban, Franciaországban, Kínában, Szlovákiában. A lengyel Mikolajkiba vezetett első útunk március elején, ahol a 9. Európai Önkormányzati Kongresszuson vettem részt, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy átvehettem a kongresszusi programtanács külön díját önkormányzatunk lakosságbarát fejlesztéseiért és a fiatalokkal folytatott párbeszédért. A tavaly 30 éves helyi és regionális önkormányzatok kongresszusa kapcsán két alkalommal szólított a kötelesség Strasbourgba, ahol Borsodabolyzemi Vármegye mellett nemzetünk érdekeit is képviseltem, és így volt ez Brüsszelben is az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselő csoportjának tematikus szemináriumán. Többször jártam Kassán, hiszen testvérmegyénkkel és főkonzulasszonyal is nagyon jó és igazán élő a kapcsolatunk, ahogy fontos szerepet töltött be életünkben a Kárpátaljai Megyei Tanács is. Ők is szintén testvérmegyénk, akiket tavaly ősszel fogadtunk. Ismét szó volt többek között turizmusról és borászatról. Lehetséges gazdasági kapcsolatokról, a kulturális cserekapcsolatokról tárgyaltunk, és a régiónk közötti együttműködés lehetőségeit vitattuk meg az üzbék, majd a kínai Sándor tartomány delegációjával. Ősszel pedig a 6. Kína közép- és kelet-európai országok helyi vezetőinek találkozóján vettem részt, melyet október közepén rendeztek meg Jantajban. 13 éve tartjuk a kapcsolatot, amelyet meghívásukkal, első kínai utunkkal tovább erősítettünk. A találkozón hazánk és vármegyénk mezőgazdaságáról és szakképzésről tartottam előadást. Nemzetközi kapcsolatainkba illik, de tulajdonképpen hazai kapcsolatunk is. A Vármegye önkormányzata és Kassa megye önkormányzata által 2013-ban létrehozott gazdasági társaságunk, a Via Carpatia EGTC, amely többek között a határon átnyúló pályázatok koordinációját, az ilyen jellegű projektek menedzselését végzi. A Via Carpatia aktív résztvevője azoknak a projekteknek, amelyek hozzájárulnak Kassa megye és Borsod-Abolcs-Zemplén vármegye fejlődéséhez. Az előző 5 évben, és most is betöltöm a Via Carpatia elnöki tisztségét, és a tavalyi évünkből a kis projekt alapot, valamint az aktív időskor központ működését szeretném most kiemelni. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program kis projekt alapjának már 2 felhívása is megjelent a Via Carpatia menedzselésében. A jelenlegi fejlesztési időszakban 187 darab projekt minőségi értékelése után jelenleg úgy állunk, hogy van 51 darab támogatott projektünk 1,4 millió euró értékben. Az aktív idősport központot pedig 2022-től működteti Kassán a Via Carpatia EGTC, amely a szépkorúak egészséges, aktív és minőségi életének előmozdítására központosít. Ennek párja 2023-tól a Vármegyeházán is működik, és jó példája az együttműködésünknek is. Mindkét helyszínen nagyon sok önkéntes segíti a központ működését, amelyhez a biztos hátteret egy közös interreges pályázat jelentette, mert ahogy az ottani központot a Via Carpatia, a nálunk található a Bora fejlesztési ügynökségünk üzemelteti. Az a Bora, amely tavaly ünnepelte 30. születésnapját, és közel 100 vendég részvételével itt ünnepeltük a díszteremben. A Bora önkormányzatunk 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága, mely szerződött partnereknek nyújt pályázati szolgáltatásokat, és számos saját megvalósítású projektben tevékenykedik. Eredményei vitathatatlanok a vármegyei területfejlesztésben, akár a benyújtott és nyertes pályázatok számát, akár pedig az ehhez kapcsolódó támogatások összegét nézzük. A cég jelenleg a vármegye településeinek közel 25%-ával dolgozik együtt. Az elmúlt esztendőben a legfontosabb tevékenységüket a Topus operatív program keretében végezték, és új pályázatokat is benyújtottak, emellett a Magyar Falu programban nyertes pályázatok megvalósítását is segítik, valamint támogatták a civil szektor működését, úgy a Bethlen Gábor alap, mint a Nemzeti Tehetség program vagy a Nemzeti Együttműködési Alap keretében. És a nemzetközi pályázatok világában is szép eredményeket értek el. A cég 2024-ben számos nemzetközi projektet adott be a kis projekt alap felhívásaira, és jelentős forrást igényel az Interreg Central Europe programban nyertes 12 partner részvételével megvalósuló JetForce projektükre. Különösen büszke vagyok a Bora által beadott és nyertes Euroadapt pályázatunkra, amelynek témája az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás fokozása. Ez önkormányzatunk első olyan nemzetközi projektje, amiben mi vagyunk a kedvezményezettek, társult partnerünk pedig a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. Mindenre, vagyis a területfejlesztésben, a Vármegye önkormányzatánál és szervezeteinél lévő szakmai tapasztalatra, szolgálatra, a helyi és térségi szereplőkön kívül az állam és intézményei is támaszkodhatnak, ahogy eddig, úgy a jövőben is. A legfalon látható számok, fogalmak is mutatják, hogy milyen sűrű volt az elmúlt esztendő, és azt gondolom, hogy az eddigiekből is érzékelhető volt mindez. Mindez azonban nem sikerülhetett volna, ha nincs mögöttem egy olyan csapat, akit már szinte a második családomnak nevezek. Szerencsés vagyok, mert igazi közösség a miénk, közösek a céljaink, közös az utunk, és ez igaz a munkaidőn túli életre is. Együtt vettünk részt a békemeneten, illetve Kovács Zsolt országgyűlési képviselő úr idegenvezetésével a parlamentben is jártunk, majd közösen emlékeztünk Sátor Aljaújhelyen a Kálváriánál többek között a kassai főkonzulasszonnyal, és a borásoknak köszönhetően csapatépítő programot tartottunk az Edelényi Kastélyban, csak hogy néhány közös kép és közösségépítő programokat is mutassuk, illetve említsem. Emellett természetesen tavaly is csapatként figyeltünk a rászorulókra, cipős doboz akciónknak hála sok gyermek szemen csillogott az adventi időszakban, ahogy óvodákba, iskolákba is tudtunk ajándékot vinni. És végül legfőbb célunk, hogy a megkezdett munkát tovább folytassuk, és 2025-ben is az itt élő családokért és a vármegye gazdasági fejlődéséért, valamint közösségeinkért dolgozzunk. Arra kérem Önöket, és arra kérem a vármegye minden lakosát, tartsanak, tartsatok velünk, építsük közösen a jövőt. Köszönöm, köszönjük Magyarország kormányának a támogatását, segítségét, amit az elmúlt években kaphattunk tőlük. Köszönjük Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, köszönjük Navracsics Tibor miniszter úrnak, minisztereknek, országgyűlési képviselőknek, Csöbör Katalinnak, Kis Jánosnak, Rizs Gábornak, Demeter Zoltánnak, Hörcsik Rihárnak, Kont Zsófiának, Tálai Andrásnak és Kovács Zsoltnak. És köszönjük Miskolc polgármesterének, Tucántai József úrnak, köszönjük a kormányhivatalnak, a Lakszai Zoltán főispán úrnak, illetve mindenkinek, aki velünk együtt dolgozik a vármegyéért. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Mai adásunkban megismételtük a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat évértékelőjéről készült összeállításunkat. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.